Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, és hát változatlanul örülünk annak, hogy ezt a műsort hallgatják. Cékmány Szandrával beszélgetek, egy vékony, mosolygós fiatal hölgyel, amiért éppen őt választottam a mai beszélgető társammal, annak nagyon-nagyon egyszerű oka van. Pár évvel ezelőtt egy különleges koncerten hallottam őt először. Orgonán játszott, nem is akármilyenen, hanem a Ceglédi Evangélikus Gyülekezet orgonáján, ami egy igazi barokk hangszer, és hát az orgona önmagában nem egy könnyű hangszer, akár a súlyáról beszélünk, akár a technikáról, amit megkövetel a játék, meg az odafigyelés, meg a gondolkodásmód, de egy barokk hangszer, ami ráadásul tényleg korabeli tervek alapján épült, hát azon igazán nehéz játszani. Szandra pedig odaült, és nagyon-nagyon otthonosan kezelte ezt a jószágot. Sok szeretettel köszöntelek a hallgatók nevében. Hát hogy jutottál te odáig, hogy az Evangélikus Egyház barokk orgonáján adsz egy koncertet? Hogyan indult az életed? Beszélj erről egy kicsit.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hogy indultam? Általános iskolába kezdődött, hogy negyedik osztályos koromban kezdtem el zongorát tanulni, és annyira megtetszett maga a zenei élet, hogy úgy döntöttem, hogy komoly zenei pályára megyek, és Kecskemétre a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába jelentkeztem, először zongoraszakra, és egy év után jelentkeztem csak orgonaszakra. Már általános iskolás koromban is nagyon szerettem az orgonának a játékát, a hangzását, az mindig is elvarázsolt, de szakközépiskolás koromban döntöttem úgy, hogy akkor én szeretnék váltani erre a hangszerre, és egyáltalán nem bántam meg, mert egy nagyon jó orgonatanárt kaptam Révész László személyében, és ezek után nagykörösre mentem a Károli Gásvár Református Egyetem tanítóképző főiskolai karára, nagykörösre, ahol először tanítókántor, majd óvodapedagógus kántor szakra jelentkeztem. Ott is váltottam szakot, csak ott nem az egyházi, hanem a világi szakon. Tehát az orgona szeretete az megmaradt. Ezt úgymond a szakközépiskola és az egyetemi évei alatt én aktívan kántorizáltam Cegléden a református nagy templomban. 8 évig aktívan, azután volt egy kis pihenő, újra visszahívtak, aztán ez egészen addig tartott, amíg most 2020 tavaszán, nyár elején fölköltöztem Pestre, és az orgona úgymond így jött be az életembe. Maga a koncertem ugye az 2017-ben volt, ott nem az én fejemből pattant ki, hogy a Bach orgonán játszak. Egy kedves kórustársam volt az, aki mindig kérdezte tőlem, hogy na, mikor fogok már én is koncertet adni ezen az orgonán, hogy nem mindig csak a híres orgonaművészeket, vagy olyanok játszanak, akik tényleg ezzel foglalkoznak, hanem én is, mint úgymond nem főállásba orgonálok, de szeretem ezt csinálni, hogy én mikor adok egy ilyen koncertet. Aztán addig győzködött engemet, hogy végül beadtam a derekamat, de azt mondtam, hogy csak akkor vállalom el, ha ő fog menedzselni, és állta is a szavát. Úgyhogy egy év aktív készülődés ment, hogy akkor mennyi idő lesz az a koncert, milyen koncertet szeretnék. Megkértem a volt orgonatanáromat, Révész Lászlót, ő segített nekem abban, hogy azokat a darabokat, amiket kiválasztottam, akkor hogy jól játszom, vagy esetleg a technikában segített nekem, eljött többször Ceglédre is, amikor a hangszernél próbáltam. Úgyhogy így jutottam el az a Bach orgonáig, de nem bántam meg a mai napig.
Gondolom, nem ez volt az egyetlen hangszer, amin játszottál már eddig, de ez mégis egy teljesen más világ a barokk, illetve hát Bach személye meg életműve. Többször említetted itt, hogy kántorizáltál, a végzettséged is valamiképpen ahhoz a világhoz kapcsolódik, amit így egyháznak nevezünk. Meghatározza ez a hitedet, világnézetedet is valamilyen szinten?
Amikor kántorizáltam, én nem vagyok ugye a szavak embere, és az a jó, ugye a lelkipásztor az annak úgymond megvan az a tehetsége, hogy ő jól tud ugye beszélni, ő a szavakon keresztül kommunikál, én pedig a hangszeren keresztül kommunikálok. És én nagyon, nagyon szerettem egyébként ezt végezni, ezt a szolgálatot, mert nem egyszer hallottam vissza a gyülekezeti tagoktól, hogy már ha becsukják a szemüket, akkor tudják, meghallják az első akkordot, tudják, hogy én játszok, vagy más játszik. Mert én a zenén keresztül tudtam az emberek szívére hatni, lelkére hatni. Többek között ez az, ami nagyon tetszett. A hitem az, hogy mondjam, én már óvodás koromtól ugye jártam ilyen gyermekisten tiszteletre, csak akkor mi nem a nagy templomhoz tartoztunk, hanem az újvárosi református gyülekezethez, és én oda jártam. Ott is konfirmáltam. Én, hát ahogy eltelt a sok-sok év, azért nyilván bővül a világnézetem, de a mai napig én, nekem az Isten hitem az megmaradt, és az évek tapasztalataiból úgy tényleg azt érzem, hogy másként is látom nyilván Istent, meg az ő munkásságát az életembe, és még ha most nem is járok gyülekezetbe Pesten, de a vele való kapcsolatom az ugyanúgy megmaradt, tehát ugyanúgy szoros, még ha nem is úgy élem meg ezt, hogy elmegyek a templomba, hanem a mindennapi életemben, akár ha munkába megyek, vagy éppen alkotok ugye most, mint művészként, akkor mindig úgy élem meg, hogyha én alkotok, akkor az ad nekem egy olyan meditációt, vagy egy olyan elcsendesedést, hogy úgy érzem, akkor Isten rajtam keresztül, a művészeten keresztül tud szólni.
Mint annak idején a zenén keresztül. Nem is biztos, hogy mindig a külsőségekben, meg a templomba járásban kell megmutatkozni annak, hogy mit hisz és hogy hisz az ember. Van ennek egy belső dimenziója is. Kedves hallgatók, lehet, hogy itt folytatjuk, lehet, hogy ugrunk egyet-kettőt. Most mindenképpen zenét hallgatunk, és várjuk vissza Önöket.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszönjük nagyon sok szeretettel ismét a hallgatókat. Cékmány Szandrával beszélgettünk az elmúlt percekben, és természetesen vele is folytatjuk. Én a te életedet a Facebookon követtem az elmúlt több mint 3 évben, attól az ominózus koncerttől kezdődően, és hát azt láttam, hogy egy idő után ez az orgona, ez mintha elhallgatott volna, és helyette pedig jött valami egészen más. Hogy van ez, az egyiket letetted, jött a másik, vagy párhuzamosan fölzárkóznak ezek egymás mellé egyáltalában? Honnan van benned ez a késztetés, hogy több mindent kipróbálj magaddal kapcsolatban?
A rajzolás az mindig is része volt az életemnek, már óvodáskoromtól kezdve is, általános iskolában is megmutatkozott, hogy amikor volt egy házi feladat, elolvastunk egy mesét, válaszolni kellett a kérdésekre, amit feltett a tanítónéni, és a végén lerajzolhattuk a kedvenc képünket. És akkor én fogtam a könyvet, és magam mellé tettem a füzetet, és nyilván nem pontosan, de nagyon szépen át tudtam másolni azt a képet, ami nekem tetszett a könyvből, és már akkor megmutatkozott, hogy van érzékem a rajzoláshoz, meg az arányérzékem is egész jó volt. Nyilván, ahogy teltek az évek, ugye, és mindig csak másoltam azokat a képeket, mesefigurákat, amik éppen tetszettek, és ugye ez az arányérzékem egyre jobb lett. Mondhatom azt, hogy szinte mindegyik életszakaszomban megjelent a rajzolás is, mert amikor általános iskolába kellett választani pályát, akkor is megfordult a fejembe, hogy Kecskemétre, nem tudom mi a neve, az is egy ilyen rajziskola volt, ilyen képzőművészeti iskola volt, csak a szakközépiskola. És oda is terveztük volna beadni a felvételit, de nekem általános iskolában nem volt olyan rajztanárom, aki úgy tényleg föl tudott volna készíteni engemet a felvételire, így ez elmaradt. Aztán szakközépiskolában harmadikos voltam, amikor volt egy ilyen rövidebb szakasz, hogy nem tudtam pontosan, egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy mégis hova menjek tovább tanulni. Mert tudtam azt, hogy nem szeretnék zeneakadémiára menni, nem a zenét akarom továbbvinni, mert nem arra éreztem affinitást. Hát akkor menjek rajzra esetleg, de az is csak egy ideig óráig tartott, aztán mégis ugye a Károli Egyetemnél döntöttem. Aztán elkezdtem óvónőként dolgozni, és hát már olyan másfél-két éve dolgozhattam óvónőként, amikor úgy éreztem, hogy többre lennék képes. Nem voltam annyira megbizonyosodva arról 100%-ig, hogy nekem most tényleg 40 évig, amíg nem megyek nyugdíjba, addig én nekem az óvodában kellene dolgoznom. Nem voltak olyan sikerélményeim szakmailag, mert a gyerekek részéről volt. Csak úgy nem éreztem azt, hogy most nekem itt lenne a helyem, ebbe kellene kiteljesedni, és a mai napig nem tudom honnan, de egy égből pottyant gondolat volt, vagy egy isteni sugallat, a kérdés, hogy mit csinál egy illusztrátor, és hogy én mindig is szerettem rajzolni. Hát akkor nézzük meg. És Google-be beírtam a kérdésemet, és kidobta a Metropolitan Egyetemet. Utána néztem, milyen szakok vannak, elmentem egy próbafelvételire, ahol még semmi tétje nem volt, csak ilyen előkészítőre mentem el, ahol kipróbálhattam, hogy egyáltalán van-e esélyem. És amikor ők azt mondták, hogy nyugodtan adjam be a jelentkezésemet, sőt, már lehet, hogy abban a fél évben fölvettek volna, ha jelentkezem, akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor adok egy esélyt a rajzolásnak is, és a következő évben felvételizem. Ha fölvesznek, akkor ott hagyom az óvónői pályát, és újra iskolapadba ülök, és elkezdek egy másik területet, ha nem, akkor maradok óvónőnek. Hát fölvettek, 3 évet visszaültem a padba levelezősként, és a péntek szombatok azzal teltek, hogy fölmentem ugye Budapestre, és akkor így elértem azt, hogy most a képzőművészetben is elkezdhetem a kiteljesedést, de aki igazán egy személy, aki nagyon sokat jelentett nekem, és az ő szava és az ő biztatása volt az, ami engem úgymond nagy mértékben befolyásolt, hogy ezen a pályán maradjak, az pedig Nagy László Lázár grafikus művész. Ő már lassan másfél éve nincsen közöttünk, de ő volt az, aki úgymond utolsó tanítványaként engemet a szárnyai alá vett, és azt mondta, hogy vállalja azt, hogy tart nekem rajzórákat, beszélgetünk a művészetről, bevezetett engemet a művészet világába, a grafika világában. És ez annyira megtetszett, hogy úgy éreztem, hogy én ebbe az irányba szeretnék elrugaszkodni. Elsősorban megmaradva egy kicsit az óvónőiség mellett is, gyermekkönyveket szeretnék illusztrálni, elsősorban ifjúsági regényeket esetleg, de mint önálló művészként is tevékenykedni, és jelenleg a grafikában, a sokszorosító grafikában a linómetszet az, ami most számomra egyszerűbb anyagi szempontból, mert azért a részkarc azért, ha belegondolunk abba, hogy egy rézlemez mennyibe kerülhet, az nyilván nem kis összeg, de az is tervben van, hogyha későbbiekben majd úgy fogok állni anyagilag, akkor mind bővíteni úgymond a tudományomat és a portfóliómat, a részkarccal is szeretnék majd a későbbiekben foglalkozni. Na és hát, hogy a zene az elmaradt, igen, mivel ugye dolgoznom is kellett mellette, akkor nyilván az óvónői pályát elhagytam, dolgoztam a Lipóti Pékségben eladóként, dolgoztam egy kávézóban pultos felszolgálóként, jelenleg Pesten is pultos felszolgálóként dolgozom, és emellett pedig ugye jártam iskolába, most meg ahogy megszereztem a diplomámat, így emellett még amíg nem tudok ezen biztos lábakon állni a művészi életben, addig nyilván ezt a úgymond kettős életet kell most még élnem, de a tervem az egyébként, hogy ha már meg tudok állni úgy a lábamon, hogy mint önálló művészként, akkor természetesen vannak olyan terveim, hogy a zenét is valamilyen szinten visszahozom.
Ennek igazán örülök, hogy nem tettél le teljesen róla. Kedves hallgatók, egy pár percig ismét zenét hallgatunk, és megígérem, hogy utána folytatjuk még a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Székmár Szandrával beszélgetünk. Volt a közelmúltban, vagy lehet, hogy még most is élő ez a kiállításod, ahol az alkotásaid megtekinthetőek. Ezek linó metszetek, ahogy említetted. Hogyan készültek ezek, és milyen témák jelennek meg rajtuk?
A diplomamunkám témája az ugye a magyar népmesék voltak. Maga az ötlet az a a nyári gyakorlathoz köthető, amit az egyetem biztosított, és az egyik workshop témája az állatmesék, állatos viccek megjelenítése volt bármilyen formában, és vagy kettő napig gondolkodtam azon, hogy tudtam, hogy mesét akarok illusztrálni, ez a kettő, ez biztos volt, hogy mese és illusztráció, csak a technika volt kérdés. És szintén egy ilyen isteni sugallat volt tényleg, hogy arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezek a mesék mondjuk linó metszeten lennének ábrázolva. Fogtam az egyik kedvenc magyar népmesés történetemet, a Mezei Nyúl és a Sündisznó, amit talán ismernek a kedves hallgatók az animált magyar népmesékből is, és levágtam magamnak az A5-ös méretű linoleumokat, 4 darabot, mert eldöntöttem, hogy 4 illusztrációt készítek, és már jöttek is a tervek, néztem néhány képet a Pinteresten, és jöttek a tervek, jöttek az ötletek, aztán annyira megtetszett nekem ez a téma, hogy folytattam, ahogy megkezdődött a fél év, megcsináltam ezt színesben is, és amikor a fél év végén be kellett mutatnunk az oktatóknak, hogy a fél év során milyen munkáink voltak, ez annyira megtetszett nekik, ez a téma, hogy bíztattak arra, hogy na, ebből kellene a diplomamunkámat is készíteni. És volt egy oktató, akit választottam úgymond konzulensemnek is, és lényegében így nem volt már kérdés a diplomamunkám. 3 magyar népmesét választottam ki, 2 az animált magyar népmesékből, illetve 1 az Arany László által gyűjtött magyar népmesékből, hogy ne csak úgymond a klasszikus magyar népmesék legyenek, hanem egy kicsit változatos legyen, és ezek A5-ös méretben készültek linómetszés technikával, és 1 meséhez 4 illusztrációt metszettem ki. Az ötletek között még ott volt, hogy szerettem volna ezt nyilván színesben is megpróbálni, hogy esetleg 2 szín, 3 szín, vagy esetleg színes, valami színkavalkádot, valamit ott kísérletezni, és akkor esetleg egy olyan hátteret készíteni, vagy kicsit kifesteni magát a képet. De mivel jött a vírushelyzet, így ez megnehezítette a helyzetet, mert az iskola kapui is bezárultak, így nem tudtam a műhelybe menni, és tényleg innen-onnan küldték a segítséget, mert a grafika oktatóm küldte el a linoleumot, mert én már nem tudtam magamnak rendelni olyan linoleumot, amilyen kellett volna. A barátnőmhöz elmentem Komáromba, hogy festéket szerezzek, a többit itthon Cegléden ugye be tudtam szerezni szükséges eszközt, és az erkélyem volt a műhelyem. Nyilván 2 hónapig nem tudtam dolgozni sajnos, mert ugye a kávézónak be kellett zárnia, de legalább így volt bőven időm arra, hogy tényleg megragadjam azokat a pillanatokat a mesékben, hogy na jó van, de melyik képet illusztráljam. Mert nyilván ez nem animáció, itt nem tudok mindent megjeleníteni, itt úgy magyaráztam a gyerekeknek is, hogy mintha a hídnak a fő oszlopait ábrázolnám, én letenném az alapokat, és akkor ők kötik össze. Hogy melyik mondjuk az a 4 fontos momentum, amit nekem ábrázolni kell a képen. De ez hála Istennek nagyon könnyen ment, rögtön ráláttam a lényegre, utána lerajzoltam 1-2 ilyen skiccet, mondjuk, hogy tudnám elképzelni, meg nyilván megbeszéltem a konzulensemmel, és még egy érdekessége ennek, hogy az oktatóm az kért tőlem vázlatokat. Hát nyilván rendes diák, hallgatta a konzulensére, 1 hónapon keresztül csak vázlatokat küldtem, de azt úgy éreztem én is, hogy hát ez nem az igazi, de hát ezt kérik, ezt kell csinálni. És 1 hónap után megkérdezte tőlem a telefonba az oktatóm, hogy hát Szandra, ezek még mindig nem olyanok, hát maga hogy csinálta meg azokat az illusztrációkat, amiket a nyári gyakorlaton csinált? Mondom, sehogy. Hát elolvastam a történetet, kiválasztottam a 4 momentumot, megnéztem néhány inspirációt, és már csináltam is kész. Tehát én már a készképbe gondolkodtam, nem a külön-külön a részletekben. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor csinálja úgy, ahogy szokta, ahogy önnek jobb, és onnantól kezdve már tényleg ment, mint a karikacsapás.
Kedves hallgatók, pár perc szünet, illetve zene, és utána folytatjuk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Én Beke László vagyok, és Cékmány Szandrával beszélgetünk. Van ez a mese, amit említettél a nyúlról, meg a süniről, szóval akkor ez a négy pillér az ő esetükben csak így tőmondatokban, és utána egy kicsit a jövődről mesélj, vagy álmodj, majd kiderül.
A négy alappillére ennek a történetnek az első kép az arról szól, amikor a nyúl és a sündisznó megállapodnak, hogy versenyezni fognak. A második kép, amikor a sündisznó elmondja a feleségének, hogy mi történt, és hogy mi a terve. A harmadik képen az van ábrázolva, hogy maga a sündisznó ugye hogyan versenyez a nyúllal, és a negyedik pedig a boldog vége a történetnek, hogy a sündisznó megnyeri a versenyt, és a feleségével együtt ugye a pénzjutalom az övéké. Hát a tervem a jövőre nézve, én nekem annyira tetszett ez a projekt, úgymond a diplomamunkámmal kapcsolatban, hogy álmodok egy merészet, és nagyon szeretném ezt a projektet tovább folytatni, jobban elmélyülve a témába, ezt úgy értem, hogy már most elkezdtem egyébként Pesten a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban kutatni a magyar népművészet iránt, külön a határon túli magyarok, és ugye a magyar népszokásokról, illetve főleg a népviseletekről, a mintákról, hogy melyik, tehát milyen egy sárközi népviselet, vagy egy hollókői, kalocsai, stb. Tehát ezeknek akarok utána nézni, illetve hogy néztek ki az épületek, miből készültek, ezeknek jobban utána akarok nézni, és szeretném ezt az anyagot kibővíteni annyi darabszámra, hogy itt Cegléden akár a galériában ki tudjam állítani, és egy megnyitó keretén belül újra találkozhatok a közönséggel, és ott velük személyesen beszélgethetek erről, hogy tényleg akár személyes kérdést, bármit tényleg tudjanak hozzám fűzni, nem pedig csak ugye az internet, vagy bármilyen más platformon. Ugyanúgy maradnék a magyar népmeséknél, de ezek nem csak fekete-fehérek lennének, hanem szeretnék színesben is gondolkodni, pont azt, amit ugye a diplomamunkámban nem tudtam megvalósítani, azt ebben a projektben nagyon szeretném, hogy a fekete-fehér mellett megjelenjen a színes is.
Szép álom, és kívánom, hogy megvalósuljon, de ahogy hallgatlak, azt veszem észre, hogy ugyanolyan lelkesen beszéltél az orgonáról, mint a képzőművészetről. Az orgonában viszonylag otthon vagyok, én is tanultam, ebben a másikban teljesen idegenül érzem magam, de ahogy végig hallgattalak meg, olykor a tekinteteret is láttam, szerintem lesz még ennek folytatása. Nem hiszem, hogy ez a kettő téged kiteljesít, szerintem vagy technikában, vagy a művészet más irányába, én szerintem még el fogsz menni. Nagyon sok sikert és örömet kívánok az élethez, magánéletben is, művészetben is, és jó volt veled beszélgetni. Köszönöm, hogy itt lehettem, és ezt a pár gondolatot megosztottad velem meg a hallgatókkal, és hát a Jóisten áldjon meg a további életedben, családoddal együtt. Hallgatóktól elbúcsúzunk, további szép napot, jó rádióhallgatást, és hogyha tetszett, akkor ezt osszák meg másokkal is, hogy ők is hallgassák. Viszont hallásra.